Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt neked, hogy ma is tápláltál bennünket már a délelőtt folyamán és a te igéddel, és hogy ezt a táplálást, hogyha mi akarjuk, nem hagyod abba. Köszönjük azt neked, hogy ma is tarthat a kegyelem, hogy ma is leborulhatunk a te kereszted előtt, és köszönjük azt neked, hogy annyi örömöt és boldogságot adsz nekünk ebben az életben. Kérünk arra, Istenünk, hogy lássuk meg, és tudjuk elfogadni a te ajándékaidat, tudjuk azokat a te kezedből venni, és engedd meg nekünk, Atyánk és Istenünk, hogy tudjuk a te országodat építeni. Használj bennünket arra, hogy Krisztus követei lehessünk, hogy elmondhassuk az embereknek, hogy mi nagy csuda dolgot tett velünk az Úr. Így kérünk, Atyánk, hogy legyen ez az Isten tisztelet alkalomma arra, hogy táplálsz bennünket igéd által, hogy felkészítesz bennünket a további szolgálatokra, és hogy az ige és a Szentlélek segítségével utat mutatsz a mi életünknek ma délután is. Így kérünk, mennyei édesatyánk, hallgass meg a mi kimondott és kimondatlan imádságainkat is Krisztusért. Ámen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni ma közöttetek, írva található a Márk írása szerinti evangélium 11. fejezetében, a 11. fejezet 12., 13., 14. és 20-tól 26. versek terjedő ige szakaszban. Másnap pedig, mikor Betániából elindultak, megéhezett, mármint Jézus, és messziről meglátva egy zöldelő fügefát, odament, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának: senki ne egyék róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Másnap korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: higgyetek Istenben. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténhetik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Kedves testvérek, a terméketlen fügefáról szóló történetben nem olyan fáról olvasunk, mint amilyen fáról az első zsoltár kapcsán énekeltünk. Az első zsoltárban ugyanis egy olyan fáról szól a történet, vagy egy olyan fához hasonlítja a zsoltáríró az embert, aki Istenben bízik, hogy olyan az, mint amikor a fát a víz mellé ültetik, amelyik idejében megtermi a gyümölcsét, és a lombja nem hervad el. Nem hervad el, mert állandóan táplálja azt a gyökereit az éltető víz, az ember életében az éltető víz, az az Isten, az az Isten igéje, ami táplálja őt. Az ilyen embernek az életén meglátszik az, hogy ő az Isten gyermeke, és a hite, amelyet a lomb jelképez, az nem lankad el, hanem szüntelen az Istenben bízik, bármi is jön, bármi is adódik az élete során. Istenben gyökerező életének pedig gyümölcsei vannak. A víz mellé ültetett fának az ellentéte az a terméketlen fügefa, amelyet Jézus talált az út szélén. A történetet olvasva felvetődhet bennünk a kérdés, hogy vajon nem volt-e az Úr Jézus Krisztus igazságtalan ezzel a terméketlen fügefával kapcsolatban? Hiszen egyszeri sikertelen gyümölcskeresés után az Úr rögtön megátkozta, és ez a fa valóban el is száradt, beteljesedett rajta ez az átok. Kérdés az, hogy vajon nem adhatott volna Jézus ennek a fának még egy esélyt? De a másik kérdés, ami ezután következik, hogy lett volna értelme annak, hogy esélyt adjon ennek a fának? Nos, ahhoz, hogy megértsük ennek a történetnek a mondani valóját, tudnunk kell azt, hogy ez a terméketlen fügefa Isten népét jelképezte. Illetve még mielőtt jobban belemélyednénk ennek a szakasznak az igazi mondani valójába, egy kicsit növénytani ismeretekbe kell, hogy bocsátkozzunk. Mert hogy Izraelben a fügefa egy évben háromszor is termett. Az első termés ideje az körülbelül Páska táján, tehát húsvét táján volt. Ez azonban még csak az úgynevezett előfüge volt, ami nem volt igazán élvezhető, nem volt annyira édes, de meg lehetett enni. A második termés az úgynevezett nyári füge, ez az, amikor az előfüge beért. Nos, ez már ízes volt, zamatos volt, édes volt, az utazó vándoroknak bizony jól jött az éhség idején, hogy ebből a fügéből ehettek, nagyon finom ennivaló lett belőle. A harmadik termés pedig az őszi füge volt, amit préselni szoktak, és amely szintén ehető. Amelyik fának tehát lombja volt Izraelben, azon valamilyen termésnek-e három közül lennie kellett. A felolvasott ige hangsúlyozza, hogy ez a fügefa, amelyhez Jézus odament, ez zöldellő fügefa volt. Olyan tehát, amelyen lenni kellett valamilyen termésnek. Azt is olvassuk azonban, hogy Jézus semmilyen termést nem talált rajta, csak levelet. Ez a fa megtévesztette őt, hiszen messziről más látszott, mint ami igazán valójában volt. Teremnie kellett volna, de terméketlen, gyümölcstelen volt ez a fa, ahogyan ezt az ige le is írja. Kérdés tehát, hogy mi volt ennek a fának a bűne? Mi volt az, ami Jézust ennyire felbosszantotta, hogy átokkal illette ezt a fát? Nos, ez a fa képmutató volt, mert a dús lomb termést sejtetett ugyan, de ha jobban megnézte valaki, ha igazán közel ment hozzá, ha széthúzta a lombokat és termést keresett, akkor nem talált rajta gyümölcsöt. Tele kellett volna, hogy legyen ez a fa fügével, de nem volt rajta semmi. Nem szenvedett vízhiányban sem, hiszen zöldelt, az ige szerint, gyümölcsöt azonban mégsem adott. És miért nem adott az Úr még egy esélyt ennek a fának? Most azért, mert azt mindenki tudta, hogy ha nincs rajta termés abban az időszakban, amikor zöldel, és amikor kellene, hogy legyen, akkor máskor sem lesz rajta, amikor pedig nem zöldel. És ezt a véglegességet Jézus meg is pecsételte ezzel az átokkal. És hát ugye az lehet a kérdés nekünk ma élő gyülekezeti tagoknak és keresztény embereknek, hogy jó, de hogyan szól ez az ige szakasz ma hozzánk? Mi a tanulság ma nekünk, 21. századi embereknek ebből az ige szakaszból, és hogyan hasonlíthatunk mi erre a fügefára? Dús a lombja, mások számára messziről úgy látszik, hogy tele van gyümölcsel, hogy megtermi a gyümölcsét, de közelebb menve hozzá semmi nincs rajta. Eljár a templomba, Bibliát is olvas, és az élete úgy tűnik, hogy Isten előtt van, de ha közelebb megyünk, ha megnézzük, ha lemegyünk a mélyére, ha valakit jobban meg akarunk ismerni, akkor az látszik, hogy még sincs az Isten előtt az élete. Talán úgy látszik, hogy valaki szeretettel van a másik ember iránt, és szeretettel viseltetik mások iránt, de ha közelebb megyünk, hogyha jobban megismerjük őt, akkor rájövünk, hogy ez a szeretet képmutató. Mert ez a szeretet nem belülről, nem a szívből fakad, hanem esetlegesen elvárásokra válaszolva fakad. Kívülről úgy tűnik minden tökéletes, de ha közelebb megyünk, akkor látjuk, érezzük, hogy ez nem az igazi. Úgy tesz az ilyen ember, mintha Isten szolgálná. De a tettek, sokszor megtanult cselekedetek csupán, nem szívből fakadnak, nem belülről jövő indulatok ezek. Úgy tesz ez az ember, mintha szeretné az embereket, de tudjuk, érezzük, látjuk, ha közelebb megyünk, ha mélyre akarunk menni az ő lelkének, hogy ez nem belülről fakad, nem szívből jön, nem szeretetből jön, nem háládatosságból jön, hanem esetlegesen csak azért, hogy másokat meg ne botránkoztasson, hogy mások meg ne szólják, hogy a látszat az tökéletes legyen, vagy esetlegesen azért, mert ez a szokás. Miért ment oda Jézus ehhez a fügefához? Hát azért, ahogy olvastuk az igében, mert gyümölcsöt keresett rajta, hiszen zöld lombja volt a fának, ami azt sugallta, hogy gyümölcs termő. Zöld lomb ellenére azonban nem volt rajta semmi. Mi emberek is olyanok vagyunk, mint egy fa. Hozzánk is azért jön ezen a mai délutánon Jézus Krisztus, hogy gyümölcsöt keressen a mi életünkben. Mert a Krisztus követő embernek mindig gyümölcstermőnek kell lennie. A lélek által adatott gyümölcsöket kell, hogy teremjen a Krisztus követő ember élete. Isten szerinti szeretetet, Isten szerinti örömöt, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, önmegtartóztatást, ahogy ezt a Galácia beliekhez írott levélben olvashatjuk. És nem lehet olyan időszak a mi életünkben, Krisztus követő emberek életében, amikor nincs rajtunk gyümölcs, amikor az életünk nem termi a lelki gyümölcsöket. És Isten nem érdekli a mi magyarázkodásunk afelől, hogy egyes helyzetekben miért voltunk szeretetlenek, miért voltunk türelmetlenek a másikkal szemben, és miért nem láttuk meg a másik emberben azt, hogy ő az Isten teremtménye. Isten nem érdekli az, hogy miért mulasztottunk el szolgálatokat, hogy miért nem tettünk jót valakivel, amikor tehettünk volna. Jakab által azt mondja Isten, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. És kedves testvérek, mindenkinek magának kell látnia a saját életét. Az ige arra buzdít bennünket, hogy a saját életünket tegyük oda az ige mérlegére, nem a másiknak az életét. És ha a saját életünkben van gyümölcs, ha rátesszük az ige mérlegére, és őszintén magunkban nézünk, és azt mondjuk, hogy igen, szeretettel voltam, türelemmel voltam, igyekeztem jóságos lenni, igyekeztem jót tenni, ennek nyilván Isten örül, és megáldja mi életünket. Ha viszont magunkban nézünk, és azt látjuk, hogy nem olyan, ami ennek lenni kellene, hogyha azt érezzük, hogy kifelé igyekszünk, de befelé, belül nem őszinték a mi dolgaink, akkor kérjük a mindenség urát, hogy segítsen rajtunk, és könyörüljön a mi életünkön. Mert ennek a fügefának a Jézussal való találkozás az ítéletet jelentette. Hála a magasságos Istennek, nekünk a Jézussal való találkozás nem az ilyen fajta ítéletet jelenti, hanem a kegyelem idejét jelenti. Hogy még van idő, hogy még leborulhatunk, hogy még megváltozhat a mi életünk, hogyha azt mi is akarjuk, és oda tesszük az Isten kezébe. Hogy még teremhetünk gyümölcsöt, hogy még szolgálhatunk az Isten országában. És ez idáig azt vizsgáltuk az ige alapján, hogy ennek az igének milyen hatása lehet az egyén életében. Most arra is rá kell, hogy mutassunk, hogy a gyülekezet számára mit jelent ez az ige. A terméketlen fügefa kapcsán nézzük meg először azt, hogy Jézus idejében, Izraelre hogyan vonatkoztatható ez a történet. Nos, Jézus idejében az Isten népe, Izrael közössége, a zsidók, bizony azt kell mondjuk, hogy gyümölcstelen fa volt. Lomb ugyan volt, kívülről úgy látszott, hogy minden rendben van. Ugye ők az írás népe, akik megkapták a törvényt az Istentől. Látszatra minden tökéletesen működött, hiszen ott volt a Jézus idejében ugye a második templom, gyönyörű templom, amit Heródes úr felújítatott, és szebb volt, mint valaha. Az Isten tiszteletek naponta folytak, áldozatokat mutattak be, óriási klerikus népesség élt Jeruzsálemben. Farizeusok voltak, ha jó értelemben értelmezzük a farizeusságot. A farizeusok ugye azt jelentik, akik Istennek akarnak mindenképpen szolgálni, és kívülről úgy tűnt, hogy ők valóban az Isten szolgálja. A nép felnézhetett volna rájuk, és igyekeztek is felnézni rájuk, de aztán azt kellett lássák, hogy bizony a jeruzsálemi papság egy csomó mindennel visszaél. A szegényeket a törvény ellenében elnyomja, az özvegyeket kihasználja, és nem tölti be a küldetését. Kívülről tökéletesnek tűnt minden, de ha közelebb ment az ember, és megvizsgálta a dolgokat, akkor azt látta, hogy bizony nem tölti be az Isten népe azt a feladatot, amelyet Isten neki szánt. És akkor itt mi is megkérdezhetjük, hogy mi ma élő keresztjének milyen gyülekezetben vagyunk, milyen nekünk az egyházi életünk. Dúslombú fához hasonlít? Kívülről úgy tűnik, hogy minden rendben van? De vajon gyümölcs van-e rajta? Mert annyi minden van egy gyülekezetben. Isten tisztelet, bibliaóra, konfirmandus óra, énekkar, asszonykör, presbiteri bibliaóra, és még sorolhatnánk a réteg alkalmakat, de vajon élet van-e a gyülekezeteinkben? Vajon szív szerint valók ezek az alkalmak? Vajon azért vannak-e, mert az Isten közelségét keressük, vagy csak azért, hogy kipipáljuk, hogy nálunk ilyen is van? Vajon a mai egyház betölti-e azt a küldetést, amire Isten elhívta? Vajon szószólója-e az evangéliumnak? Vajon fel tudja-e mutatni az embereknek a reménységet? Hogy nem vagyunk elveszettek ebben a világban, hanem van Jézus Krisztusunk, aki megváltotta a mi életünket. Vajon ezeket meg tudja-e mutatni a mai egyház az embereknek, a kereső embereknek, akiknek szükségük van a reménységre, a védelemre, a bizalomra, a szeretetre? És nem úgy kell ezt érteni, testvérek, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy a meglevő alkalmaink feleslegesek. Egyáltalán nem erről van szó. Sőt, nagyon jó, hogy vannak ezek az alkalmak, mert ezek lehetnek az élet jelei is a gyülekezeteinkben és az egyházunkban. Ha viszont a gyülekezeti életünk egyházi, mindennapjaink hit nélkül, szív nélkül, Isten nélkül vannak, akkor bizony rajtunk lesz az ítélet. Úgy is tehát, mint gyülekezet, el kell gondolkodnunk ezen a történeten, és a gyülekezeti életünket az ige mérlegére kell tenni, hogy vajon ránk vonatkozik-e ez. Mi vajon olyanok vagyunk, mint a terméketlen fügefa, vagy pedig olyanok vagyunk, mint gyülekezet, mint a víz mellé ültetett fa. És mi a gyülekezeti tagok felelőssége ebben a helyzetben? Nos, a gyülekezeti tagok felelőssége az imádkozói szolgáló élet. Mert nem lehet a problémákat és bajokat annyival letudni, hogy én nem vagyok ilyen, és akkor áldás békességet. Hanem, ha én nem vagyok ilyen, akkor mutassam meg, hogy milyen vagyok. Akkor szolgáljak ezzel a szeretettel, szolgáljak az Istenre való odafigyelésemmel, az igei látásommal, szolgáljak azokkal a talentumokkal, amiket Isten nem azért adott, hogy feltegyük a polcra, hanem azért adott, hogy mások épüljenek ezek által. Isten szolgálatra hívott el bennünket, és a gyülekezeti életben az egyes tagoknak az a feladata, hogy szolgálataival, imádságaival, Isten előtt levő életével erősítse a gyülekezeti életet. És aztán mindezekből következik a kérdés, hogy vajon miért kapcsolja össze Jézus Krisztus ennek a terméketlen fügefának a történetét az imádság erejéről mondott tanításával. Most azért, kedves testvérek, mert az Úr Jézus azt mondja nekünk, hogy aki imádkozó szívvel él ebben a világban, aki keresi az Isten akaratát, aki Isten szerint akarja élni az életét, egy szóval aki imádkozik és Istennel kapcsolatban, párbeszédben van, az soha nem lesz terméketlen fügefa. Az soha nem. Soha. Miért nem? Mert az imádságai alatt szól hozzá az Isten, és ő is szól a Istenhez. Azért, mert imádságai alatt türelmes emberré formálódik az imádkozó ember, aki megvárja az Isten válaszát, és aki kutakodja az Isten által elkészített utakat. És azért, mert az imádságai alatt látja az ember a maga kicsiny voltát az Isten nagyságához képest. Hogy nem ő a világura emberként, hanem a világ fölött van valaki hatalmasabb, aki kormányozza és gondviselő szeretetével irányítja ezt a világot. Aztán azért nem lesz terméketlen fügefához hasonló az imádkozó ember, mert az imádságai alatt megtanulja, hogy mit jelent Isten által vezetetnek lenni. Mert az imádság ideje alatt szívében szeretet lesz a másik ember iránt, és látja, hogy a másik is Isten által teremtett ember. Hasonlatos ő hozzá. Az imádságai ideje alatt tanul meg háládatos szívvel élni ebben a világban az imádkozó ember, és látja, hogy mindaz, amit az életében ő kapott, amivel ő rendelkezik, az az Istentől van. Az nem az ő érdeme, hanem azt az Isten adta neki. Megtanul az ilyen ember szolgálni mások felé, mert a mások baja, a mások nyomorúsága, a mások élete fontosabb lesz a sajátjánál. Többé már nem ő él ebben a testben, hanem él benne a Krisztus, és munkálkodik ő benne a Krisztus. Az ilyen embernek megnyílik a szíve, meglátja a nálánál nyomorultabbakat, a rászorulóbbakat, az elesettebbeket. Az ilyen ember Isten teremtményét látja a másik emberben, és megindul a másik ember nyomorúságán és elesettségén. Az imádkozó ember meglátja az Isten nagyságát, és beteljesülhet életében az, amit a mai igénk mond: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Jézus Krisztus azonban még egy nagyon fontos dologgal zárja ezt a tanítást, ami nekünk is nagyon komolyan szól. Azt mondja, hogy és amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Mert soha nem szabad elfelednünk azt, hogy mi is bocsánatból élünk, nap mint nap, amelyet Isten tanúsít felénk. Hiszen bűneink miatt halált érdemelnénk, de fiáért, Jézus Krisztusért megbocsátott nekünk. Nekünk is meg kell tehát bocsátanunk, mert az Isten megbocsátott nekünk. Hát áldjon meg bennünket az Isten a gyümölcs termésben, úgyis mint egyént és úgyis mint gyülekezetet, hogy valóban az ő nagy dicsőségére élhessünk, és betölthessük egyénként is és egyházként is azt a küldetést, amire Isten elhívott bennünket ebben a világban. Ne legyünk tehát olyanok, mint a terméketlen fügefa, hanem sokkal inkább legyünk olyanok, mint a víz mellé ültetett fa, akik Istenben élünk, és Isten által tápláltatunk. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, először is bocsánatodért könyörgünk. Azért, mert nagyon sokszor elfeledkezünk arról, hogy nem mi uraljuk ezt a világot. Ezt a világot mi sáfárságra kapjuk. Azért, hogy a te képed és hasonlatosságod legyünk ezen a földön, és hirdessük itt a te kegyelmedet és a te szeretetedet. Nem azért kaptuk, hogy tönkretegyük, hanem azért, hogy gondját viseljük. És bocsánatot kérünk azért is, mert embertársainkat olyan sokszor lenézzük, és amikor látjuk bukásaikat és nyomorúságokat, akkor képesek vagyunk arra is, hogy megvessük őket. Bocsáss meg nekünk ezért. Kérünk arra téged, hogy láttasd meg velünk ezen a mai délutánon is, hogy milyen kicsinyek vagyunk te előtted, és mégis milyen nagyok a Krisztus érdeméért. Köszönjük azt, hogy arra hívtál el bennünket, hogy szolgáljunk, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy a te munkatársaid legyünk. Így kérünk, áld meg a mi további életünket, a mindennapokat, a gyülekezeten kívüli forgolódásainkat is, és áld meg bennünket, mint gyülekezetet, hogy be tudjuk tölteni azt az elhívást, amiért itt vagyunk Miskolc városában. Így kérünk, Istenünk, hogy légy velünk, szeretteinkkel, légy a nyomorultakkal és árvákkal, adj vigaszt a gyászolóknak, az elesetteknek, és adj gyógyulást a betegeknek. Jézus Krisztusért könyörgünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Imádkozzunk úgy, hogy az Úr Jézus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.